Az 1967-ben szerkesztett és 1972-ben megjelent jubileumi kommentárból olvasok fel. János Evangéliumának magyarázatából, írta dr. Lenkeiné dr. Semjei Klára professzor. János 1. 35-től 39-ig. András és a másik tanítvány. Jézus első tanítványának elhívása közvetlenül kapcsolódik keresztelő János bizonyságtételéhez. A másnap arra enged következtetni, hogy az előző eseményekhez viszonyítja az evangélista az időpont meghatározását. Az előző napi esemény megismétlődik, oly módon, hogy János ismételten felfigyel, észreveszi Jézust, és megismétli vele levő tanítványai előtt a Jézus üdvtörténeti küldetését megvilágító mondatát. Amint a keresztelő bizonyságtételét meghallották, követték Jézust. Keresztelő János hiteles bizonyságtétele nyitott fülekre talált. Elindította tanítványait Jézus követésére. János útmutatásának konkrét következménye van. János nem válik akadályává annak, hogy követői ahhoz forduljanak oda, aki nagyobb nála. Sőt, erre nézve tőle kapják az indítatást. Jézushoz csatlakozni és utána menni. Ezzel a mondattal kezdődik el Krisztus követése. Az, görög szó, először csak annyit jelent elindulni utána. Ennek a képnek az alapján a tanítványság jelölésére a rabbinos terminológiában terminus technikusnak számít a követők kifejezés. Jézus követői, Jézus tanítványai. Jézus és a két János tanítvány között rövid párbeszéd alakul ki. Jézus miután megfordult és kinézte magának a két tanítványt, akik követték, megszólítja őket. Kérdésre kérdés a válasz. Hol laksz? Hol van a szállásod? Ez voltaképpen azt jelenti, hogy hol van az a hely, amely alkalmas a nyugodt beszélgetésre, tanulásra. A rabbi megszólítás itt nem sokat mond. Udvarias, de meglehetősen tartózkodó. Természetesen a tisztelet kifejezése is megnyilvánul benne. Ez a jelenet a maga hétköznapi egyszerűségében utolérhetetlenül nagyszerű, amelyet csak az szólaltathat meg így, aki maga átélte. Gondosan vigyáz azonban arra, hogy ne a maga személyére, hanem azokra az eseményekre derüljön fény, amelyek hirdetik Jézus és az ember találkozását, az első tanítványok elhívását. Jézus meghívja közvetlen, keresetlen szavakkal a két tanítványt. Izrael hétköznapi érintkezésében közismert, elterjedt formula volt Jézus mondata. S a két tanítvány elfogadja Jézus meghívását, és egész nap nála maradnak. A görög szavak, időmeghatározás, a babiloni sémi naptár szerinti, ami időszámításunk szerint a délután 4 órát jelenti. A tanítványokra mély benyomást tett a Jézussal való találkozás. Ezért töltötték nála az egész napot. Következik 40-től 42-ig terjedő versek magyarázata. Simon Péter elhívása. A két tanítvány közül az egyiknek a nevét itt közli a szöveg. Az Andreas görög név, de használatos Izraelben is. János evangéliumában 6-8-ban és 12-22-ben találkozunk még vele. A másik tanítvány neve nem szerepel. András először testvérével találkozott. Időpontról nem tesz említést a szöveg, azonban nyilvánvaló, hogy a következő napra kell gondolnunk. Az egyik testvérpár tehát András és Péter, a másik a szinoptikusok szerint János és Jakab. János, az evangélium szerzője, következetesen gondosan kerüli önmaga megnevezését. Kellő figyelemmel azonban az olvasó felismerheti őt tudósítása nyomán. András híradása bizonyságtétel a messiásról. Ő abból a körből való, amelyik tudatosan készült a messiás eljövetelére, és rálépett arra az útra, amelyet keresztelő János mutatott. Eljutott társával együtt Krisztushoz. Meglátta Jézusban Isten fölkentjét, azt, akit Isten küldött népe szabadítására. A messiási váradalom igen elevenen élt Izraelben. A nép várta a szabadítót, várták a szabadítást. András bizonyságtétele azt hirdeti, hogy Jézusban az jelent meg, akire várt a nép, akit megígért Isten. András testvérét odaviszi Jézushoz. Egy lényeges mozzanata ez János evangéliuma híradásának, mert azt hirdeti, hogy az a tanítvány, aki megtalálta a messiást, testvére számára, a családtagjai számára Isten hasznos eszközévé lehet. A messiáshoz vezető útra a testvére segítségével, a testvére indítatására lép rá Simon. A Jézussal való találkozás nem szakítja el a családi kapcsolatokat, hanem fokozza a felelősséget. A bűnbe esett ember gyermeke testvére életére tör, lásd 1 Mózes 3. Azonban az az ember, aki a messiást megtalálta, testvére mellé áll, a Krisztushoz vezeti őt. Az élő Istentől való elidegenedés következménye közöny, ellenségeskedés szül ember és ember között. Az élő Istennel való találkozás felelősséget ébreszt, segítségre indít, lépésekre másokkal, másokért. Jézus miután rátekintett Simonra, jelét adta annak, hogy ő valóban a messiás. Aki ismeri az embert, lényege szerint úgy, amint van. Te Simon vagy, Jóna fia. Tehát annak nevezi Simont, aki természeti adottságai, emberi körülményei szerint valóban volt. A messiás úgy jelenti ki magát Simonnak, hogy nem magáról beszél, hanem ő róla. Ahogyan viszont róla beszél, azzal hirdeti mindenek felett való tudását, istenségét. Jézus Jóna fiát, Simont, a természeti embert szólítja meg, úgy, amint van. Ott, ahol van, és hirdeti számára az ígéretes jövőt, amelyben az lesz, aki természeti adottságai szerint nem volt, Kéfás, vagyis a név értelme szerint kőszikla. A passzív igeforma jelzi az elhívott tanítvány ígéretes jövőjét annak az útnak a kezdetén, amit a messiással való találkozása jelent. Simon Kéfásnak fog majd neveztetni. Igen, Krisztus követésének az útján azzá formálódik, akinek az Úr már a vele való találkozás pillanatában látta. A messiás hirdeti Simon új emberi formálódását és egyháztörténeti jelentőségét. Kőszikla, vagyis az alapja, a fundamentuma az apostolokkal és profitákkal együtt annak a lelki háznak, amelynek az egyetlen szegeletköve a Krisztus. Krisztusnak a természeti embert újjáteremtő hatalmát hirdeti tehát Simon elhívási története. Krisztust hirdeti, aki úgy ismeri az embert, hogy nem csak a múltjáról és jelenéről tud, hanem a jövőjéről is. A természeti embert teszi tanítványává. Jóna fiát teszi Kéfássá. Következik Fülöp és Nátánael elhívása. 43. verstől 51. versig terjedő szakasz. A 43-as s következő versek rövid híradást közöl arról, hogyan került Fülöp a tanítványok sorába. A szinoptikus evangéliumokban Fülöp nevével csak az apostol névsorban találkozunk. János evangéliumában a következőkben is előfordul, így a 6. rész 5. versében, 12. rész 21. versében. Andrással együtt szerepel a két helyen. A 14. rész 8. versében van még róla szó. A 43. versben ugyanazzal az időmeghatározással van dolgunk, mint a 35. versben, másnap. Az előző eseményhez viszonyítja az időmeghatározást. Jézus át akart menni Galileába, amikor összetalálkozott Fülöppel. Az esemény színhelye maradt továbbra is, Perea. A szöveg az idő meghatározáshoz kapcsolódva még csak Jézus szándékáról tudósít. Kövess engem! Nem arra vonatkozik csupán, hogy menjen vele együtt oda, ahova éppen készül, hanem arra, hogy legyen a tanítványa, ugyanúgy, mint ahogyan Máté 8.22, Máté 9.9, és Lukács 5.27, Lukács 9.59 is mutatja. Az görög szavak Jézus elhívó szava, amely a tanítvánnyá létel igényét fejezi ki. Ez teszi Fülöpöt Jézus tanítványává. Ez a rövid, tömör, felszólító mondat már a Márk előtti tradícióból is jól ismert. Fülöp Betsaidából származik, a Jordán völgyének keleti részéről, arról a vidékről, amelyről András és Péter. Az apo és az ek görög szavak párhuzamosan szerepelnek az Ószövetségben, lásd 2 Királyok 23.20, és az Új Szövetségben, János 11.1, 19.38, Máté 21.11, stb. A származás kifejezésére. Sőt, még a Szeptuagintában is. Juliász Betsaida a Genezáret tavának az a vidéke, ahol a Jordán folyó beleömlik a tóba. Filippus városi rangra emelte Tiberius uralkodása alatt. Ez a történet újra azt erősíti meg, hogy a keresztelő János tanítványai közül arról a vidékről, amelyen ő munkálkodott, egy meghatározott kör csatlakozott Jézushoz. Nátánael, a görögben Teodorosz, annyi mint Isten ajándéka. Ő az Új Szövetség rejtélyes alakja, aki a 21.2 tudósítás alapján Galileából származik, pontosabban a Názárethez közel fekvő Kánából. Fülöp Nátánaellel találkozik úgy, mint ahogy András Simonnal. A görög heirékamen kifejezés pontosan úgy szerepel itt is, mint ahogyan András iradásában a 41. versben. A mesiás meghatározás azonban hiányzik, legalábbis így konkrétan meghatározva. Ellenben körülírt formában szól róla. Lásd 5 Mózes 18-15 és Lukács 24-27. A törvény és a proféták megemlítése azt jelenti, hogy tulajdonképpen az egész Ószövetségről van szó, az állandó nyelvhasználatnak megfelelő formában. Lásd Lukács 16-16-29, Róma 3-21. Az Ószövetségi ígéretek beteljesedéséről szól Fülöp tapasztalata. Ő a Jézus, a Názáretből való József fia. Azzal találkozott a valóságban, akiről tudott az írás alapján. Igen, az írás kijelenti Krisztust, és megerősíti a Jézusban adott kijelentést. Nátánael megkérdőjelezi Fülöp felismerésének hitelességét, megszólaltatva a közvéleményt. Vajon Názáretből támadhat-e valami jó? Názáret rossz hírű város. Így a közvélemény szerint a mesiás nem származhat belőle. János egyébként Jézus születésének csodálatos körülményeiről nem szól semmit. Lásd Máté 1.18 s következő versek, Máté 13.55, hanem értékeli, megmagyarázza. Lásd János 1.14 s következő versek. Fülöp híradása nyomán azonban világos, hogy Jézus születésének körülményeiről tudtak. A názáreti megnevezés ugyan nem születésének, hanem nevelkedésének színhelye alapján kapcsolódott nevéhez. Nátánaelben kétségeket támaszt Fülöp bizonyságtétele. Szkeptikus vele szemben fenntartással fogadja azt. Fülöp azonban továbbra is valósággal igyekszik meggyőzni őt, és igyekszik megszüntetni elvi aggályait, a közhangulatot megszólaltató és annak alapján kialakult fenntartásait. Jöjj és nézd meg! Fülöp bizonyságtitele úgy hirdeti az igazságot, ahogyan az ellenőrizhető a valóságban. Bizonyságtitele a valóságot hirdeti. Nem teológiai értekezést tart a továbbiakban, hanem felszólítja Nátánaelt arra, hogy személyesen győződjék meg a valóságról. És bizonyságtitele Nátánaelt nem győzte meg ugyan, de elindította a Krisztussal való találkozás útján. A Krisztusról való bizonyságtétel személyes tapasztalatból származik. Az igazságot hirdeti, amely a valóság, és felszólít, elindít a Krisztushoz vezető úton. Az írás szava valóság. Isten testben jelent meg. Az életben, emberi keretek között látható, megtapasztalható realitás. S Fülöp bizonyságtétele megvilágítja, hogy mindenkinek magának kell személyesen meggyőződnie arról, hogy Isten az élet valósága emberi keretek között jelent meg, és így látható. A szkeptikus Nátánael a bizonyságtétellel kapcsolatosan elvi aggályokkal, fenntartásokkal rendelkező ember elindul Jézus felé, enged a felszólításnak. Mielőtt egyetlen szót szólhatna Jézushoz, ő nyilatkozik róla. S a csodálatos, elismerő jellemzés, amellyel Jézus üdvözli, megdöbbentő. A szkepszis és ellenérzés, amellyel Nátánael a maga ismeretei alapján Jézushoz közelített, egy pillanat alatt semmivé lesz a Jézussal való személyes találkozás nyomán. Jézus kijelentése megszünteti szkepszisét, leszereli ellenállását, eloszlatja kételjeit. Jézus azzal, hogy leleplezi Nátánaelt, rápillantva a valóságnak megfelelően nyilatkozik róla, úgy jelenti ki önmagát, mint aki az embert lénye, jelleme szerint ismeri és megítéli. Hiteles, a valóságnak megfelelő képet alkot az emberről. Egy pillanat alatt átlátja. Nátánael az igazi izraelita, akiben nincs hamisság. Isten szövetséges népének hűséges képviselője jött személyében Jézushoz, az, aki nem formálisan tartozott az ígéretek örököseinek sorába. Az izraelita meghatározás csak itt szerepel a negyedik evangéliumban, megerősítve tartalmát pozitív módon az igazi jelzővel, és aláhúzva ezt a meghatározást a hozzákapcsolt kiegészítéssel, akiben hamisság nincsen. Nátánael tehát a szövetséges Isten igényének megfelelően élő nép képviselője, ellentétben azokkal, akik a puszta zsidó néven szerepelnek az evangéliumban. Elhívása emlékeztet Simon Péter elhívási történetére, azonban míg ott Péter nevét és családját határozza meg Jézus, addig itt Nátánael lényéről szól. Míg ott a jövőre nézve közül ígéretet, itt a múlt hűséges képviselőjéről nyilatkozik. Jézus előtt múlt, jelen és jövő egyaránt ismert. Nem csak arról tud, ami a múlthoz tartozik, hanem arról is, ami a jövő titka. Nátánael megdöbben Jézus nyilatkozatán és ismeretének forrása iránt érdeklődik. Az Úr kijelentésére kérdéssel válaszol. Jézus feleletéből világos, hogy ő előbb ismeri az embert, mint ahogyan az ember felismerheti őt. Nátánaelt már látta akkor, amikor a fügefa alatt volt. A rabbi szívesen választott helyet magának és tanítványának általában egy-egy fa alatt, amely a tanulásra, tanításra alkalmas. A fügefa alatt ülni képes kifejezésnek számít az írástudományban. Azt jelenti, a Tóra igéivel foglalkozni, vesd össze Midrash az énekek énekéhez magyarázatát, 4.11 és 1 Mózes 3.7. Hagyomány szerint fügefának gondolták az édenkerti jó és rossz tudásának a fáját. Nos, Nátánael olyan rabbi, aki a jó és a rossz tudásának birtokában van. Az írást kutatja, mint igazi izraelita, és ez nem akadályozza meg abban, a zsidókkal ellentétben, lásd János 5.39 és következő versek, hogy Jézusban higgyen és oda menjen hozzá. Nátánael számára Jézus kijelentése a bizonyság csodálatos képességéről, természetfeletti tudásáról, ismeretéről, elegendő bizonyíték arra, hogy felismerje Jézusban Izrael királyát. És Nátánael Jézus kijelentésére hitvallással válaszol. Bár megszólítása még úgy indul, mintha csak Izrael neves tanítói sorába tartozónak tekinteni Jézust, azonban a megszólítást követő mondat kiemeli őt azok sorából. Isten fiát, Izrael királyát ismeri fel benne, előtte hódol. Mindkét meghatározás Jézus messiási méltóság jelzője, amely már a Zsoltárok 7. részében együvé tartozik. És ezzel a bizonyságtitelével a magáivá tette azt, amit a keresztelő hirdetett. Lásd első rész 34. vers. Nátánael hitvallása Jézusban azt látja, aki lénye szerint, az Isten fiát, és azt, aki funkciója szerint, Izrael királyá, Isten szövetséges népének uralkodóját, tehát a megígért szabadítót, a messiást. Jézus válasza Nátánael hitvallására ígéretet tartalmaz.